Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat 460. számú dicséretünk első versének éneklésével, aztán majd folytatjuk, azaz mind a hatot. Az első vers így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. 460. számú dicséretünk. Csak meg a fejünket is imádkozzunk. Tényleg igaz, Urunk, hogy sok bűn alatt vagyunk, és úgy jöttünk hozzád. Nem is akarunk igazán máshoz menni, mert az eszünk tudja, a szívünk reméli, hogy bűneinkre nálad van bocsánat. Ennek a vágyát növeld bennünk, a bűnbocsánat iránti szomjúságot erősítsd bennünk. Hadd jussunk közelebb hozzád. Hadd tudjunk éppen így és éppen ezáltal illendőképpen készülni a veled való találkozásra, az eléd járulásra, a hódolásra és az ünneplésre. Áldj meg bennünket, Urunk, ma este is. Amen. Kedves testvérek, két igeverset olvasok az Új Szövetségből, a zsidókhoz írt levélből, a levél negyedik részéből, annak 15. és 16. verseit. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves testvérek, mármikor világossá vált számomra az, hogy ezen az adventen ez lesz a központi gondolat, hogy mennyit látunk a valóságból, ez a kérdés, akkor is tudtam már, és a készülés során csak tovább erősödött bennem a bizonyosság, hogy nehéz dolgokról lesz itt szó. Olyan dolgokról, amelyeknek a megértése és a el- és befogadása egyáltalán nem könnyű. Ígérem, hogy már csak a ma este lesz igazán nehéz. A ma estének a követése lesz igazán nehéz, de azért próbáljátok meg még követni mindazt, ami elhangzik itt, hogy aztán holnaptól kezdve kicsit könnyebben fogyasztható lelki eledellel táplálhasson bennünket az Isten. De odáig el kell jutni. Mennyit látunk a valóságból? Tegnap arról szóltam, hogy a lelki dolgok jól látásának a képességét is elvesztettük a bűnesetben. A képességünket, arra nézve, hogy a lelki dolgokat jól lássuk. És azóta tulajdonképpen az ige szerint lelki látásunk tekintetében vakok vagyunk. Jézus nem véletlenül tiltja az ítélgetést, ne ítéljetek. Ha mégis teszitek, akkor azt mondja, igaz ítélettel ítéljetek. De ki rendelkezik ezzel a képességgel? Nos, elveszítettük a lelki dolgok jól látásának a képességét is. És csak azoknak a kedvéért hadd említsem meg, akik tegnap nem tudtak itt jelen lenni, hogy Kain története volt előttünk, és azért beszélgettünk Kainról, mert ő már bűnben fogant. Ő az első, aki a lelkilátását már elveszítve érkezett. Mert a bűn az, amelyik ezt a szörnyűséget elvégzi az emberbe. És arról szóltam, hogy Kain szüleinek a bűne hatott rá, hogy nem adunk steril életet, és nem kapunk steril életet. Kain az első, aki már bűnben fogan, és ez végigvonul az egész életén. És az utódai is mind bűnben fogannak. Tartson ez bennünket kellő alázatba, testvérek, hogy bűnfertőzött életet kaptam, és olyat adok tovább, én magam is. Nem szeretem, amikor egy-egy szülő azt mondja, hogy nem tudom, hogy lett ez a gyerek ilyen. Hát úgy, hogy te olyan voltál. Ilyen egyszerű. Hogy lett ez a gyerek ilyen? Hát senki nem tanította rá. Nem, csak örökítettük. Csak örökítettük. Azért lett olyan. Tartson alázatba bennünket, kedves testvérek, ez. A bűn hat a másikra. A bűnöm hat a másikra. Hat az egész családomra. A hozzám tartozókra. Kain nem tudta, hogy miközben élte a mindennapi életét, milyen bűnök kezdtek megnőni benne. És ma is úgy élnek az emberek, hogy végzik a mindennapi dolgaikat, feladataikat, vívják a harcaikat, és nem veszik észre, hogy milyen bűnök kezdenek felnőni bennük. És Kaint hiába figyelmeztette az Isten, nem volt benne vágy, hogy a bűneivel szembenézzen, és azoktól szabad legyen. A saját szívét védte Isten szavával szemben. És azóta is ilyenek vagyunk, hogy védjük a szívünket azzal szemben, aki az életnek beszédét mondja nekünk. És védtelenül kinyílunk azelőtt, aki elpusztítja az életünket. Isten szavával való szembenállás, hídfőállás, Isten ellen. Kain kemény szívvel állt Isten előtt. Hiába mondta neki Isten, amit mondott. Kemény volt a szíve. Így sem megítélni nem tudta magát, sem bűnbánatra jutni nem tudott. Testvérek, ez a tragédia, ha Isten szavára, figyelmeztető szavára, amit egyszer meghall a fülünk, keményen ellenállunk. Ebből az lesz, hogy a bűnömet sem megítélni nem tudom, sem bűnbánatra jutni nem tudok. Bezárta Kain a szívét Isten beszéde előtt. Testvérek, ez az állapot, amikor bezárjuk a szívünket Isten beszéde előtt, mindig azt jelenti, hogy átléptem egy idegen felségterületre. Az ördögére. Életveszélyes játék. Az Isten szava előtt bezáruló szív mindig azt jelenti, hogy átléptem egy idegen hatalom felség területére. Kizárom Isten védelmét az életemből, és egy idegen hatalom felség területére beléptem. Gondoljátok csak el, hogy milyen türelmes szeretettel beszél hozzánk évek, évtizedeken keresztül az Isten, és mi állunk előtte kemény szívvel, bezárt szívvel. Nem látta a valóságot önmagáról, Kain, mert nem látott. Nem volt lelki látása. Féltékeny szívvel nézte Ábelt, a testvérét. És ez a bűne egyre nőtt benne. És féltékeny volt Isten szeretetére is. És miközben harag, indulat, gyűlölet, gyilkosság vágya nő benne, semmit nem vesz észre belőle. Bűnvak. Ez a született állapotunk. Nem veszünk észre semmit, hogy mi minden nő fel bennünk. Rettenetesen. Ilyenkor szokott bekövetkezni az, hogy történik valami szörnyűség, és akkor azt mondja az ember, hogy hát magamra nem is ismertem. Mi történt velem? Az, hogy valamit hagytam felnőni magamba, és egyszer utat keresett. Valójában Kain nem ismerte sem az Istent, sem Ábelt, sem önmagát, és a sátánt se ismerte. Aki nem ismeri a sátánt, az vagy az áldozata lesz, fejeztük be tegnap, vagy az eszköze lesz, vagy mind a kettő. Vagy az áldozata lesz a sátánnak, vagy az eszköze lesz a sátánnak, vagy mind a kettő. És azt mondtam még el tegnap, hogy nincs kivétel, mindenki kivétel nélkül a sátán célpontja lesz. Nincs kivételezett ember. És csak egyféleképpen nem tudja nagyra növeszteni bennünk a bűnt, a bűnöket, rettenetes, végső, szörnyűséges megvalósulásig, ha védelem alá kerül az életünk. És mi nem tudjuk megvédeni. De a Golgota kereszt Krisztusa igen. Csak ő. Szóval születetten a lelki dolgokat nem látjuk jól, sem másban, sem önmagunkban. Bűnfertőzött a szemünk is, meg a szívünk is. Elveszítettük a lelki látásunkat. És ahogy a bűn miatt veszítettük el, bűnbánatban és bűnbocsánatban nyerhetjük vissza. Ezért vagyok kénytelen ezekről a kellemetlen dolgokról beszélni. Mert nincs másként lelki látás. A bűn annyira megfertőzte az ember szívét, szemét, egész bensejét, hogy képtelen az Isten szerint való lelki dolgok meglátására. Egyféleképpen kapja meg ezt a képességet. Ahogy a bűn megrontotta a látásunkat, a bűn bánat és az erre adott isteni felelet, a bűn bocsánat meg visszaadja, hogy újra látunk. Ha ez nem történik meg velünk, maradunk lelki értelemben egy életen át vakok. Kain nem tudott eljutni idáig, sem a bűnbeesése előtt, sem a bűne elkövetése után. Nem tudott bűnbánatra jutni, így nem volt neki mit megbocsátani. Hát persze kérdezhetné most tőlem valaki, hogy adventben miért beszélek én a bűnről, meg a bűnbocsánatról, meg ezekről a nehéz dolgokról. Advent az a Krisztus várása, a Krisztus érkezése. Talán erről kellene beszélni. Adventus Domini, az Úr eljövetele. Adventben beszéljen a lelkész úr az Úr eljöveteléről. Hát kérem, csak arról beszélek. Tisztelettel jelentem minden este. Csak erről beszélek. Az Úr eljöveteléről. A szó, hogy eljövetel, Adventus Domini, az Úr eljövetele, az eljövetel, az nem a karácsonyt jelenti. Szóval nem arról szól az advent, hogy az azt jelenti, hogy várjuk a karácsonyt. Nem. Az Úr eljövetelét várjuk. Még csak az sincs ott, hogy a karácsonyi eljövetelét. Talán vannak, akik tudják, hogy, mert olvashatták, hogy Bot Péter, a 18. századi református lelkész és irodalomtörténész írja le, mondja el egy igehirdetésében, hogy Jézusnak 4 adventusza van, Jézusnak 4 eljövetele van. Az első eljövetele Jézusnak, mondja Bot Péter, az, amikor tesz szerint is eljött. Ezt ünnepeljük karácsonykor. De még van 3. A második csak azért nézem, hogy idézzem, azt mondja, mikor midőn Jézus a szívbe bészál, és az embert megtéríti. Ez a második advent. midőn Jézus a szívbe bészál, és ott ő az embert megtéríti. Erről beszélek, erről az adventről. A harmadik, amikor eljön halálom óráján, és a negyedik, amikor visszatér ítélni eleveneket és holtakat. A világ és a történelem végén. Nos, hát adventben vagyunk. Erről gondolkozunk együtt, amikor Jézus a szívbe bészál, és megtéríti azt. Kedves testvérek, a lelki dolgok látása ekkor veszi kezdetét, mikor Jézus a szívembe bészál, és megtéríti azt. De hát ahhoz, hogy bészáljon, kell neki helyet csinálni. A bűn olyan nagy úr, hogy nem fér mellé Jézus. Meg idegenek is nagyon egymástól. Majd amikor a bűnömet bánom, és rá bocsánatot kérek, és így helye lesz neki, akkor bészál, és megtéríti a szívemet. Nos hát, beszéljünk a bűnbánatról. Nem véletlenül nehéz téma ez, és nem szeretem téma, én magamról is tudom. Ha van kínos dolog egy Isten tiszteleten, akkor az ez. Hallani a bűneimről. Hallani arról, hogy bűnös ember vagyok. Ezt nem szeretjük. Tessék valami másról beszélni. Vagy nem jövök, ha erről tetszik beszélni. Na de a lelki vakságból csak akkor szabadulunk meg, ha Jézus a szívünkbe bészál, és megtéríti azt. Bűnbánat. Először ezt húzom alá. Megtanultunk bűnbánat nélkül élni. Mindnyájan. Vegyétek észre, hogy ez így van. Szépen eléldegéljük mi a keresztény életünket bűnbánat nélkül. Miért reggel azzal kezdted, hogy elcsöndesedt, és azt mondtad, hogy Uram, úgy szégyellem mindazt, amit tegnap elkövettem, adj nekem bocsánatot rá. Nem, természetessé vált. Megtanultuk. Élünk, és azt mondjuk, keresztény életet élünk bűnbánat nélkül. Persze ilyen a világ körülöttünk. Az emberek nem beszélnek bűnökről. Nagy ritkán hangzik el a szó rádióba, tévébe, vagy olvashatod újságba ezt a szót, hogy bűn. Végig lapozhatsz országos napilapokat. Ott ától szedtik, írnak bűnesetekről, de a bűnről nem. És emberekkel beszélsz, és azt mondják, hogy templom, egyház, vallás, ja Istenem, bűnök. Nem. Hagyjuk ezt, ezeken túljutottunk már. És valahogy nekünk is természetünké vált. És ez nagy baj. Bűnbánat. Hozzászoktunk, hogy őszinte bűnbánat nélkül éljünk. Ide jutottunk. Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy Isten jóságáról szól az ige. Isten szeretetéről, Isten irgalmáról, Isten kegyelméről. Minek beszélni a bűnökről? Testvérek, valójában ott nincs bűnbánat, ahol nincs bűnérzékenység. És itt kezdődik a baj velünk. Hogy van ugyan Bibliánk, meg hallgatunk ugyan igehirdetéseket, és még sincs bennünk érzékenység. Ugye, ha csak egy picit megcsípem a kezem, érzékeny vagyok rá, észreveszem. Milyen érdekes, ha lelki értelemben a bűnök csipkednek. Azokat nem is veszem észre. Valójában ott nincs bűnbánat, ahol nincs bűnérzékenység. Helyette a bűnök mentegetése folyik. Ujjaink vannak, amelyekkel éjjel-nappal mutogatunk a másikra, a férjemre, a feleségemre, gyerekemre, unokámra, főnökömre, szomszédomra, apámra, anyámra. Mindenki vétkes. És ami velem meg bennem történik, annak más okai vannak. Kedves testvérek, ha valaki mentegeti a bűnét, azt Jézus se fogja soha megítélni, és nem fogja soha megerőtleníteni. Ez is nehéz lesz, de tanuljuk meg. A bűnök nem úgy erőtlenednek meg bennünk, hogy én legyőzöm, én csak egyet tehetek vele, hogy Jézussal együtt megítélem, és Jézus megerőtleníti azt a bűnt bennem. Mert vegyétek észre, hogy a bűnök olyan erősek tudnak lenni, hogy uralkodnak rajtunk. Hiába vicsorogsz, hiába szeretnéd, hogy másként csináld, hiába szeretnéd, hogy ne lásd meg újra ugyanazt, nem tudsz vele mit csinálni. Hiába szeretnéd szeretni a másikat, nem bírod csak utálni. Hiába szeretnél megbocsátani neki, nem vagy képes rá. Hiába szeretnéd elfelejteni, hogy mit vétett ellened, mindig eszedbe jut. Testvérek, csak azt a bűnt erőtleníti meg bennünk Jézus, amelyik bűnt magunk is megítéltük bűnnek az életünkbe. Ami bűn ellen nem fordulunk, azt nem erőtleníti meg bennünk Jézus. Na, húzzuk ezt még egyszer alá. Amelyik bűn ellen nem fordulok az életembe, azt nem erőtleníti meg bennem Jézus. Amikor az Úristen leleplez engem, és én mégse rendezem vele, amit leleplezett, akkor a következő történik. A bűneim elburjánzanak, beszennyeznek, és teljesen érzéketlenné leszek a saját bűneimre. Ha az Isten ráteszi az ujját valamire, és megítéli az életembe, és én mégse vagyok hajlandó elrendezni azt, akkor nem csak az, hanem a bűnök elkezdenek bennem burjánzani, beszennyeznek, és teljességgel érzéketlen leszek a bűnre. Ez a kaini állapot. Kain se a bűne kitervelésében, se a bűne elkövetésében, sem az Isten utána való számonkérésébe nem volt érzékeny. Kicsoda nekem, Ábel, ne viccelj már, uram, mit, hol a te testvére, ugyan már? Ne félj attól, hogy a bűnbánat szomorúsággal jár. Tudd megbánni a bűnödet. És most valamit el kell, hogy mondjak a szomorúságról is. Testvérek, a bűnbánat szomorúságán kívül minden más szomorúság az ördögtől van. Mondtam, ma este még nehéz dolgok lesznek, holnaptól könnyítünk. Bírjátok ki. De olyan jó lenne, ha tanulnánk. Tehát a bűnbánat szomorúságán kívül, mindjárt megmagyarázom, hogy miért és hogyan, minden más szomorúság az ördögtől van. Minden más szomorúság, a bűnbánat szomorúságán kívül rabság, rabság, amiben nagyon szeretjük siratni magunkat. Az én nehéz, szomorú, fájdalmas életem. Ez a küzdelmes, hősies élet. Ne is szóljatok hozzám. Hagyjatok engem békén. Tudjátok ti azt, dehogy tudjátok ti azt. Kedves testvérek, vigyázzunk, mert aki maga marad a szomorúságával, az maga marad az ördöggel. Semmi jót nem várhatsz tőle. A szomorúság nem más, mint hogy az ördögnek hagytad meglopni az örömödet. Ez a szomorúság. Hagytad meglopni az örömödet. Ez a szomorúság. Hát nagy baj, hogy hagytad. Az ördög mindig azt teszi, amit hagysz neki. Ha hagyod, hogy meglopja az örömödet, meglopja. Ha hagyod, hogy bármit meglopjon, mindent megtesz. Amit hagysz neki. És ha van egy csipetnyi humorod, azt is meglátod, hogy a szomorúság nem más, mint léggömb probléma. Lehet fújni mindig, egyre nagyobbra. Végül egy két lábon járó mártírum lesz az emberből. Uff, nincs büdösebb a mártír szagnál. Minden szomorúság azt jelenti, hogy engedted megkötözni magad, hogy feladtad a harciasságodat. Egy szomorúság van, csak, amelyik Isten lelkétől van, és áldás lesz belőle. Ez a megtérésnek, a bűnbánatnak a szomorúsága. Milyen érdekes! Milyen hamar szomorúak tudunk lenni, kivéve, ha a bűn fölött kell szomorúnak lenni. Milyen érdekes, ugye? Aztán nagyon el vagyunk keseredve az igazságtalan élettől, holott csak kinyújtottad a kezed az ördögnek, és ő belecsapott. Az ige azt mondja, akik ránéznek, felvidulnak. Megint a vasárnapi ige hirdetés. Akik ránéznek, felvidulnak. Akik a keresztet nézik és Jézust, azt a szörnyűséges drámát, mégis felvidulnak. Hát ha legközelebb szomorú vagy, fújod a léggömböt egyre nagyobbra. Puh, mennyi okon van szomorúnak lenni. Ezért szoktam azt mondani, megkérdezik, hogy hogy vagyok, kitűnően. Menni nem tudok, hallani nem hallok, látni rosszul látok. Nagy bajok vannak itt is. Nem engedem, hogy a léggömböt fújassa velem az ördög. Nem engedem. Kedves testvérek, mi kell a bűnbánathoz? Hogy megítéld a bűnödet Jézussal együtt. Egyedül kevés vagy hozzá. Jézussal együtt kell megítélned a bűnt. Megítélni pedig abba úgy segít nekünk az Isten, megint valami kínos dolgot kell elmondani azoknak, akiknek ez új, hogy napfényre hozza. Jézus nem ránk világít, mint a világ világossága, hanem belénk. És napfényre hozza. csak a világosságba hozott bűnöt fog fájni. Amit nem hozhat elő Jézust, nem világíthat rá, a világ világossága benned, az a bűnöd soha nem fog fájni. Attól soha nem akarsz megszabadulni. Éppen azért adja Jézus a világosságot, hogy rájöjjek, meglássam, hogy ez bűn. Persze tudom én, hogy mi sokkal inkább egyezkedni akarunk a bűneinkkel, semmint harcolni azok ellen. Testvérek, csak a világosságba vitt bűn fog fájni. Csak az. Emlékeztek arra a bűnös nőre, aki bemegy, mikor Jézus ott van Simon farizeus házába, és érthetetlen módon sírni kezd. Hát egy szót nem beszél, csak sír. Ő a világ világossága előtt ült. És Jézus belevilágított az életébe. És fájtak a bűnei. És siratta a fájóvá lett, megítélt bűneit. A fényen. Ezt élte át Péter apostol, amikor azt mondta Jézusnak, Uram, menj el tőlem. Miért? Így folytatja. Mert én bűnös ember vagyok. Uram, menj el, mert én bűnös ember vagyok. Vigyázz, testvér, mert a bűn vagy fáj, vagy játékszer. Nincs harmadik. A bűn vagy fáj, vagy játszol vele. Nincs harmadik. Ugyanakkor tudjátok, minden megbánt bűn egyre közelebb visz Jézushoz. Akik így gyakorló keresztények, azok tudják, hogy olyan Krisztusunk van, hogyha valamivel oda tudsz állni szégyenkezve, őszintén megbánva, őszintén elmondva, őszintén napfényre hozva, nem az történik, hogy Jézus megutál, hanem egyre közelebb enged magához. A megőrzött bűneink keményítenek és távolítanak. A napfényre hozott és megvallott bűneink Jézushoz közelebb visznek. Gyorsan mondom már, nézzük a bűnbánat bibliai részeit. Az első az, hogy szégyellem. Szégyellem, hogy kimondtam, megtettem. Szégyellem, hogy melengedtem. Szégyellem, hogy beszennyeztem magam, fáj és szégyellem. A szégyeneinkkel el lehet bujdosni, öngyilkosnak lehet lenni, de van egy hely, ahol a szégyened áldásul lesz. Ez a szégyen fája, ahol valakit nagyon megaláztak, Jézust. Az egyetlen hely a világon, ahol a szégyen áldás lesz, a Golgota. Aztán szakítani akarása bűnnel. Kedves testvérek, nem elég meglátni és megérteni, amire rávilágít Jézus, hanem szakítanom is kell, akarnom vele szakítani. Amelyik bűnöddel nem szakítasz, azt megszokod. Vagy szakítasz vele, vagy megszokod. amikor engem bábáskodva az üdvösség felé segített valaki, akkor azt mondta, hogy kimondtad-e már Jézusnak azt, amit ki kellett mondanod? Azt, hogy Uram, a tiéd vagyok. Mondtam, igen. És az ördögnek megmondtad-e, hogy semmi közöd én hozzám? Azt még nem. A szakítás ezt jelenti. Jézus, a tiéd vagyok. Távozz tőlem, Sátán. Nem te haltál meg a kereszten, én értem. Nem te fizetted ki a bűneim büntetését. Nem te álltál jót, értem, az Isten előtt. Nincs közöm hozzád. Ha nem szakítasz, megszakod a bűnt. És aki nem akar szakítani, testvérek, a bűnével, az nem is akar Jézus közelébe kerülni. Akkor se, ha ott üdögel körülötte, nem akar Jézus közelébe kerülni. És szabadulni is akarok. Testvérek, amikor valaki megszabadul, nevezzem úgy, hogy megtér, akkor belé költözik a menny. És valami olyan dolgot fog átélni, hogy tényleg csak egy jó kifejezés van, elkábul a gyönyörűségtől. Mert amilyen gyönyörű a menny, ahogy olvassuk, az egyszer csak lakozást vesz a szívébe. Hát ez valami nagy csoda. Ez az, amikor bészáll Jézus a szívbe, és megtéríti az embert. Bészáll a mennyország Jézussal együtt a szívembe. Micsoda gyönyörűség, micsoda boldogság. Micsoda öröm! Szétveti az ember szívét. Örökre felejthetetlen. Mert örökre összeköt örök hazámmal. Elszakíthatatlanul. Befejezem, bár van még itt vagy két oldal. Harmincegyedik éve állok itt, és tulajdonképpen nagyobb vágyam sose volt, és amíg itt állhatok, örök vágyam lesz, hogy minél többen éljétek át ezt, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Hogy ezt egyszer meghallják. Jézustól. Megbocsátattak a te bűneid. Nem Takaró Tamástól, vagy mástól, aki éppen itt áll, hanem Jézustól. És ő ezt bentről mondja a szívemből. Amikor bészáll, és megtéríti azt. És hogy ez megtörtént-e? Hát igen. Egy biztos jele van. Mert sok úton közelíti meg Isten a szívünket. De hogy bészállt, és megtérítette azt, annak egy biztos jele van. az öröm. Hogy az örök öröm honából lehozott és egy csipetnyit adott magával együtt a szívembe. És erre nem mondhat senki semmit nekem soha, mert én tudom, hogy ez nem földi öröm, az a mennyország. Öröm. Ezt az igét olvastam, és ezzel be is fejezem. A zsidókhoz írt levélből, minden kommentár nélkül. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon. Ő indul meg. Hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljatok azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Itt az alkalmas idő. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem akarod, hogy ne beszéljünk arról, amit nem szeretünk egyébként hallani, de amely olyan nagy ügy volt, hogy Te belehaltál a bűnről, a mi bűnünkről, az én bűnömről. Köszönöm, hogy nem voltál személyválogató. Köszönöm, hogy mi mindnyájan belefértünk a te bűntörlő, bűnbocsátó, rettenetes, mégis csodálatos kereszted áldozatába. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy bűnérzékeny szívünk legyen. És amikor valamit megmozdít bennünk a te szavad és lelked, merjük napfényre hozni veled együtt. Szégyenkezve megvallani, és boldogan otthagyni. Hogy megújuljon az életünk, hogy újra betöltsön a te jóságod és szereteted, irgalmad és kegyelmed. Hogy újra érződjék rajtunk a te illatod. Hogy újra kiábrázolódjék valamiképpen rajtunk a te arcod. Hogy újra betöltsön a te indulatod. Könyörülj rajtunk, Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy a sorozatunk folytatódik. Ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap este. Holnap egyel tovább lépünk, és a hitről lesz már szó, mert ahol van bűn, és születik bűnbánat, és válaszol rá Isten a bűnbocsánattal, ott elkezdődik egy élet, a amit hívő életnek, Krisztus követő életnek, keresztény életnek nevezünk. Holnap már erre fogunk tovább lépni, erre hívogatlak bennőtöket, és hívogassatok ti magatok is. És ma este is jelentem, hogy vasárnap este az Erzsébeti esték sorozatunkban Takaró Mihály irodalomtörténész testvérünk tart előadást, Magyar kultúra tegnap, ma, holnap, mi mentheti meg a nemzetet? Ezzel a címmel tartja az előadást. Az utolsó alkalommal, amikor itt a sorozatunkban Mihály előadást tartott, egyébként csodálatosat, tudom, hogy el vagyunk kényeztetve, hogy a rádióba halljuk, a televízióba rendszeresen nézzük, de azért vagyunk igazán elkényeztetve, hogy ő a miénk. Hogy ő a miénk, hogy itt van. 46-an voltunk ebbe a templomba. 46-an. És azoknak a nagyobbik fele nem a gyülekezet volt. Szeretném, ha megbecsülnénk azokat az értékeket, akiket Istentől kaptunk. Én tudom, hogy vasárnap délután nem könnyű előmászni, magamról tudom, mégis elő kell, hogy másszunk, és jöjjünk el, örüljünk neki, hogy egy ilyen nagyszerű emberünk is van, és hallgassuk meg őt. Hadd biztassalak, bátorítsalak bennőtöket a hét minden estéjén, így ma is. Záró énekünk a 470-dik, ezt is énekeljük végig. Rövid kis versek ezek. 470. Úr Jézus, nézz le rám. Mind az 5 versét.
Istenben, mint a holnapi viszont.